műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A filmek stílusa és elkészítési módja is sokat változott az elmúlt egy évtizedben. Egyre nagyobb szerepet kaptak a számítógépes megoldások, sokat fejlődött a látványvilág, és egyre inkább előtérbe kerültek a virtuális megoldások, amelyek nem egy esetben az embert is kiváltják, kiválthatják. Arról nem is beszélve, hogy a társadalom ingerküszöbe is magasabbra került, azaz valami szenzáció kell, ami képes lekötni a figyelmünket másfél-két órán keresztül, hiszen a rövid, néhány másodperces kisfilmek gyökeresen megváltoztatták ilyen tekintetben is a fogyasztási szokásokat. De hogyan lehet mindehhez alkalmazkodni, és van-e még létjogosultsága a művészfilmeknek? Erről beszélgetünk a ma esti digitális világban, témánk a filmkészítés évtizede. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Szigeti Szenner Szilárd, doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Szilárd, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Jó estét kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy együtt beszélgethetünk erről a szerintem igencsak izgalmas témáról.
Kezdjük a technikai részével. Az utóbbi egy évtizedben jöttek be igazán például a drónok, ami mára egy kimondottan fontos filmes eszköznek számít bizonyos kategóriákban. De ezt leszámítva mi változott, hogyan alakult át egy filmkészítő, filmes szakember, vagy akár egy filmes stúdió technikai arzenálja?
Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen folyamatosan látjuk azt, hogy fejlődik a technika, egyre inkább alakulnak a kamerák, a különböző kiegészítők a kamerákhoz, és rengeteg olyan eszköz van, és szerintem leginkább ebben tapasztalható a változás, hogy milyen kiegészítőket, ugye a szakmában ezt nagyon sokszor rigeknek nevezzük, milyen kameramozgató, kamerafelfogó eszközöket használnak például a különböző stúdiók, illetve amiben szerintem nagyon izgalmas a változás, például a kameráknak a mérete, hogy csak az elmúlt évtizedre, hogyha visszatekintünk, akkor nem kell feltétlenül 20-30 kilós kamerákat most már magunkkal cipelnünk annak érdekében, hogy kiváló képminőségben készítsünk felvételeket, hanem akár ugye most a hallgatók is tudják, hogy a telefonjukat előkapva is Full HD 4K felbontásban, és nem csak jó felbontású, hanem mondhatni minőségi felvételeket tudnak készíteni. Szóval, hogy egyre inkább elérhető lett, azt hiszem, az elmúlt évtizedben a filmkészítés, ahogy a fotózásban is volt tapasztalható, akár még korábban az, hogy mindenki számára elérhetővé vált a minőségi fotó készítése. Most azt mondom, hogy a filmkészítés is elérhetővé vált. Nagyon egyszerű alkalmazások vannak, ha már technikáról beszélünk, például a filmvágásra, illetve megfizethető áron vásárolhatóak olyan eszközök, amelyekkel szinte bárki filmet, jó minőségben filmet készíthet. Nyilván a stúdiók meg mindig nem telefonnal készítik ezeket az alkotásokat, hanem egészen más árkategóriában, egészen más típusú kamerákkal dolgoznak, de ezen belül is megfigyelhető egy változás. Nyilván az is nagyon érdekes, hogy míg a nagy közönség számára szánt eszközök, kamerák, azok szinte évente jelennek meg valamilyen újítással, addig a professzionális eszközökben azért annyi energiát fektetnek bele a gyártók, hogy ez nem térülne meg valószínűleg egy-két év alatt, szóval ott azért ilyen akár 4-5 évet is kell várni arra, hogy a következő szintre lépjenek, vagy a következő típus megjelenjen a következő kiadása egy adott kamerának. Ott igen, ott nyilván ezek amiatt, hogy sokkal több munka van, sokkal több befektetés, és ez valószínűleg nem térülne meg a gyártónak, hogyha egyik évről a másikra kiadná az új kameráit.
Ha már behoztad a telefont, akkor nem mennék el az a téma mellett, hogy igen, most már egész jó felbontású, sőt minőséginek nevezhető videó vagy képtartalmak készülhetnek a zsebünkben lapoló eszközzel, de elérheti valaha azt a szintet, amit egy kamera, gondolok itt arra, hogy rendben rá van írva a telefonra, hogy akár már 200 megapixel, hiszen ilyen eszközzel is találkozunk, de például a 108 az már kimondottan elterjedt. Viszont nem minden a megapixel, mert ott van a szenzor méret. Valaha fog tudni a telefon olyan képet, videót rögzíteni, amit ki lehet tenni mondjuk egy mozivászonra, mert itt jön ki a szenzor méret, vagy itt is.
Hát, hogy szerintem igen, nyilván rengeteg kiegészítő eszközzel, rengeteg utómunkával, de elérhető. Szóval azért vannak kísérletek arra, hogy videóklippeket, rövid filmeket, vagy akár egy sorozatnak egy epizódját leforgatják például telefonnal. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor az operatőr előkapja az éppen a zsebében lapuló telefont, és akkor kézből forgatgassunk. Rengeteg kiegészítőt, optikákat használnak, amit a telefonhoz csatlakoztatnak. De nyilván ez elsősorban kísérleti szempont, vagy éppen reklám céllal jön létre, hogy lám-lám, X telefonnal is lehet hasonló felvételt készíteni. Nyilván én azt mondom, hogy nem lehet összehasonlítani, hogy egy szakmában lévő személy valószínűleg látja a különbséget, vagy mozivászon, amit említettél, ott azért valószínűleg kivehető lesz akár egy laikus számára is a különbség, hogy az telefonnal készült, nem pedig egy más, nem tudom, professzionális kamerával. Ugyanakkor én azt szoktam mondani, akár ismerősöknek is, akik azt kérdezik, hogy mit vásároljunk, hogyha nincs egy minimális érdeklődésed, affinitásod arra, hogy fotózzál, filmezzél, hogy megtanuld az eszközt használni, akkor lehet, hogy jobb választás egy telefon, hiszen már ott van a szoftver, automatikusan megpróbál mindent kitalálni helyettünk, megoldani helyettünk, és ebben az esetben, hogyha egy hozzá nem értő felhasználó kezébe adunk egy professzionális kamerát, illetve egy telefont, akkor nem tartom kizártnak, hogy a telefonnal fog készülni a jobb felvétel.
Hogyha már itt a gépekről beszélünk, napjainkban, de már az elmúlt egy évtizedben, sőt még korábban, nagy volt a számítógépek szerepe is. De hogyan változott ez az elmúlt 10 évben? Hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre több idézőjeles trükk van a filmekben, amelyek a látványt szolgálják. De hogyan készülnek mindezek? Mit kell kattintani ahhoz, hogy ilyen konyhanyelven kérdezzem, ahhoz, hogy az a trükk létrejöhessen?
Hát ma már azt mondom, hogy sokkal többet kattintanak a stúdiókban utólag, mint a forgatás alatt. Ugye ez nyilván a filmkészítés hajnalán ezek a trükkök leginkább a kamera előtt történtek, és a meg kitalálták, hogy lehet ezt eljátszani, megjátszani, a kaszkadőrök szerepe óriási volt, miniatűröket filmeztek, modelleztek le, még napjainkban ezt legtöbb esetben számítógépes effektek utómunkában oldják meg, hogy igazából egy virtuális képet látunk, egyfajta animációt, akár nevezhetjük sok esetben animációnak is, ami a felvétel idején nincs ott. És ez valóban utómunka, és ilyen szempontból igen hatalmas fejlődést tapasztalhatunk a számítógépek megjelenésével, szóval az kamerákkal, a filmes eszközökkel együtt fejlődnie kellett a számítógépeknek is, hiszen ezeket az adatmennyiséget, ezt a rengeteg információt, feladatot, ezt valamilyen számítógépnek el is kell végeznie, ami nem egy egyszerű feladat. Úgyhogy akár azt kell mondjam, hogy a filmes piacra szánt kameráknál is megfigyelhető, hogy bizonyos kamerák azután jelennek meg, amikor a piacon megjelennek mondjuk olyan számítógépek, amelyek már képesek feldolgozni az adott információt. Például hiába dob egy, nem tudom, most már azért a piacon 12K-s felvételt is tud biztosítani nekünk néhány eszköz, de amikor például az egyik ilyen kamera megjelent, mondhatni azt, hogy a nagy közönség számára, hiszen már egy elérhető, nem feltétlenül csak hollywoodi stúdiók számára szánt kameráról beszélünk, akkor nagyon sok fórumon feltevődött a kérdés, hogy jaj, de jó, ezt meg lehet vásárolni, és mennyi lehetőséget tartalmaz ez mondjuk egy középszinten lévő filmkészítő számára, de vajon milyen eszközzel fogom feldolgozni. És akkor akár évekig kellett válni, amíg megjelentek azok a processzorok, azok a számítógépek, amelyek lehetővé tették, hogy jó, most már érdemes befektetni ebbe a kamerába, mert tudom is használni ezt a felvételt.
A filmkészítés hőskorában a kamera előtt történtek az úgynevezett trükkök, de amikor filmes trükkről beszélünk, nekem mindig a Fehér Ház jut eszembe, amit nem tudom hány százszor felrobbantottak, meg repülőgép csapódott bele, és itt reggelig tudnánk sorolni, hogy mi történt a filmekben ezzel az épülettel. Ez megoldható volt számítógépes effektusok, trükközések nélkül?
Hát a leggyakrabban használt trükk az, amikor nem számítógépet használunk, ez, hogy megépítettük annak a makettjét. És akkor nyilván a makettet felrobbanthattuk, lemodelleztük annak egy részét, és akkor nyilván ezzel, nem tudom, lehet, hogy a hallgatók között is van olyan, aki ismeri, nem tudom, makroobjektív, és akkor fotózik, nem tudom, kis játékautót úgy, hogy az a képen majd valóságos méretűnek tűnik, és akár kis fákat beépítve mögéje, nem tudom én, a lisztet szórunk, akkor az hónak tűnik, szóval, hogy most egy nagyon lebutítom, de hogy picit hasonló eszközökkel élnek. Nagyon izgalmas például, hogyha nem tudom, a Fehér Ház jutott most hirtelen szembe, hanem mondjuk, hogy a Csillagok háborúja volt az első olyan film, ahol rengeteg bábot, makettet használtak, és nagyon izgalmas annak a világa, hogy akár mai szemmel is nyilván látjuk, hogy nem olyan típusú tökéletesség van benne, mint nem tudom én az új Avatarban, de hogy nagyon okosan, ügyesen megoldották minimális számítógépes utómunkával, sikerült ezt rögzíteni, elhitetni a nézővel, hogy éppen az űrben repülünk. Sikerül elhitetni, hogy felrobban a Fehérház. Itt nagyon érdekes ilyen szempontból például a vágás, hogy mit, milyen kép után vágunk. Nyilván, hogyha látok egy valós képet, felvételt a Fehérházról, kibesétáló emberekről is, elhiszem, hogy ott vagyok, és utána egy hatalmas robbanást látok, akkor rögtön agyban már azt kötöm, hogy az előző épület robbant fel, és kevésbé fogom keresni a részleteket, hogy mennyire tökéletes az a makett vagy sem, de nyilván, ha a hollywoodi filmekről beszélünk, azért itt komoly stáb van, ezek a makettek azért el vannak készítve úgy, ahogy annak el kell lennie, nem... Itt az amatőr filmeknél izgalmas főleg ezeket látni, hogy tudnak egy garázsban megoldani bizonyos részleteket. Nem tudom, van egy számomra nagyon kedves rövid film, a Földiek a címe, ahol az apuka tákol magának egy kis űrhajót, és felmegy az űrben, és nyilván ezt egy egyetemisták által készített film, és látszik, hogy az egész egy ilyen tákolt, szedett, vedett, minimális költségvetéssel készül, de ugyanakkor annyira jól működik a történetben, hogy teljesen elhisszük, hogy ez a valóság, és az a nem tudom én, 5 bádog dobozból megépített űrhajó valóban felszáll.
Napjainkban meglátásod szerint készülhet úgy például egy akciófilm, hogy egy közkedvelt, vagy egy elég sok számítógépes effektust tartalmazó filmtípusról beszéljünk, hogy egy akciófilmben egyáltalán ne legyen trükközés, vagy ne legyen benne valamilyen effektus, CGI, zöld háttér, és szintén hosszan lehetne sorolni.
Én azt mondom, hogy elméletben készülhet, gyakorlatban nem készítenek, mert hogy annyira trend lett, és annyira fontossá vált az, hogy ezeket az effektekre minél nagyobb hangsúlyt fektessünk, hogy a nézőt lenyűgözzük. Annyira magasan van most már nézőként az ingerküszöbünk, hogy egy, nem tudom, ami a Hitchcock idejében, nem tudom én, a Pszichó vagy a Madarak, az egy horrorfilmnek számított, és mindenki rettegve jött ki a moziból. miután megnézte a filmet, ma már egy ilyen könnyed esti filmként akár gyerekeknek levetíthetjük, mert hogy nem, egyszerűen annyira hiányoznak azok a megrázó, nagyon erős vizuális effektek, hogy könnyedén fogyasztjuk, hiszen ennyire magasra került az ingerküszöbünk, és nyilván a gyártónak ez egy piac, és fontos az, hogy lenyűgözze a nézőt, hogy megrázza, sokkolja, és emiatt rengeteg energiát, pénzt fektetnek abba, hogy ezek az effektek minél inkább, ezek a trükkök, a számítógépes megoldások minél lenyűgözőbbek legyenek. Engem őszintén sok esetben már egy-egy filmben zavar is, mert hogy a pont a történetről talán elveszi a hangsúlyt, és csak azt látjuk, hogy mennyire profi a filmnek az utómunkája, és micsoda vizuális trükköket alkalmaztak a filmben, és a történet valahol, nem minden film esetében, nem akarok általánosítani, de azért sok film esetében talán egy picit kevésbé válik már fontos a történet, mint sem az, hogy vizuálisan lenyűgözzük a nézőt.
Szóba került az, hogy egyre nehezebb lekötni az emberek figyelmét, egyre magasabbra kerül ez az ingerküszöb, de mekkora változást hoztak a rövid filmek, gondolok itt elsősorban a TikTokon a 10 másodperces videókra, amelyek bizonyos értelemben átvették az uralmat, olyannyira, hogy ezek a rövid tartalmak más felületekre is átszivárogtak, átkerültek, legyen szó YouTube Shortsról, Facebook Watchról, Instagram Reelsről, és továbbá is lehetne sorolni. Az emberek érdeklődése pedig ennyire kezd korlátozódni az egy percnél rövidebb tartalmakra. Mit kell tudjon ennek fényében egy egész estés film, hogy fenntartsa az érdeklődést, hogy ott tartsa az embereket a képernyők előtt?
Ez egy nagyon összetett téma, a kérdés olyan szempontból is, hogy én látom az előnyét is, meg a hátrányát is, nyilván mindenhogy mindennek van két oldala ezeknek a rövid videóknak. Az szerintem egy hatalmas hátránya, hogy nagyon be tudja szippantani az embert, és görgetve a telefont, az egy percekből lesz könnyen egy óra. Nyilván egy egészen másképp fogalmaz, egészen másképp mesél egy egész estés film, de pont azért, hogy lekösse a zene szám előtt, amiről beszélgettünk, hogy az ingerküszöb és a vizuális effektek, és ez nyilván mind arra törekszik, hogy a nézőt oda láncolja, lekösse, és valahogy megfogja. És valószínűleg, hogy nem véletlen az, hogy ennyire erős szerepet kap a vizualitás, biztos vagyok benne, hogy erre nagyon komoly mérések vannak a stúdiók részéről, hogy mi az, amit a néző fogyaszt, mi az, amin a néző bent marad, amit szeret, és nyilván ezáltal, ami eladhatóvá válik, mert bármennyire szomorú, de elsősorban a nagy közönség számára készült filmek azért az eladásról, az üzletről szólnak. Olyan szempontból is izgalmas viszont ezek a rövid filmek, az egypercesek, hogy azt hiszem, hogy megint meg kell tanuljunk röviden fogalmazni. Hogy nagyon sokszor találkozom például akár mozifilmmel, amire azt gondolom, hogy nagyon jó a történet, akár a szereposztás is zseniális, teljesen jó, de valahogy azt érzem, hogy ezt mennyire jó lett volna 20 percben elmesélni a másfél óra helyett. Hogy a történetben azért nincs benne a másfél óra, hogy talán egy rövid filmben sokkal erősebb lett volna, sokkal nagyobbat ütött volna számomra nézőként. Úgyhogy megvan ez a fajta oktató jellege. Nyilván, ami így most, ha évtizedről beszélünk, ami nagyon izgalmas még, hogy teljesen átfogalmazódott, vagy nem is fogalmazódott, hanem átrendeződött számunkra, nem tudom én, közösségi oldalak felhasználójaként például, hogy mi az a tartalom, amit szívesen fogyasztunk, hogy ugye még, nem tudom, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt szívesen elolvastuk, hogyha valaki leírta a vacsorájának a receptjét, néhány évvel ezelőtt már csak a képre adtunk esetleg egy lájkot, a lefotózott vacsorára, ma pedig már valahogy igényeljük azt, hogy az a kép megmozduljon. És leginkább a videós vagy formában készült tartalmak azok, ami nyerő. Nyilván itt is nagyon jellemző ez a másodpercenként vágunk, rengeteg inger, effekteket használunk, hogy valahogy nyűgözzük le a nézőt, szóval ilyen szempontból a vizuális tartalom iránti igényünk is folyamatosan változik, és egy átalakulás figyelhető meg.
továbbra is az inger küszöbnél maradva, én behoznám a te egyik kedvenc témádat, vagy ha úgy tetszik szívügyedet. Mennyire van igény egy ilyen rohanó társadalomban a művészfilmekre? Van még erre egyáltalán piac?
Hogy nyilván ez egy nagyon szűk piac, és én azt mondom, hogy hogy talán mindenben, és én nem is szeretem azt mondani, hogy bezzeg ezelőtt 20 évvel, vagy bezzeg nem tudom, milyen jó lehetett volna, mit tudom, nagyszüleink korában. Valószínűleg mindig egy szűk réteghez szólt az, hogyha valami egy picit elvontabb, hogyha valami egy picit mélyebb, és nyilván megértem olyan szempontból is, hogy ezeket nem lehet, nem tudom én, két megbeszélés között a telefonon fogyasztani, hanem át kell egy picit hangolódni. Hogy nagyon izgalmas például a művészfilm, most a kísérleti film az lehet egy teljesen más vonal, de nyilván az is egy művészeti ág, hogy én azt mondom, hogy nem lehet egy telefonkijelzőn sok esetben, vagy rohanásban fogyasztani, hanem például vannak alkotások, amihez igenis kell a nagyvászon, kell az a fajta átlényegülés, hogy én most filmet fogok nézni, és megadom annak az időt, hogy a következő fél órámat, 50 percemet, 2 órámat, vagy akár 8 órámat arra szánom, hogy most befogadom ezt az alkotást, és ez valamit megfogalmaz bennem. Úgyhogy ez szerintem egy lehetséges az, hogy egyre inkább egyre szűkebb réteghez szól, de én bízom benne, hogy azért ennek is megvan a maga reneszánsza, és jó látni azt, hogy ha nálunk nincs is művészmozi feltétlenül mondjuk Marosvásárhelyen, de azért nagyvárosokban vannak olyan terek, olyan mozik, ahol azért szép számmal összegyűlnek akár a fiatalok, akár az idősek, és újra néznek 40-50-60 évvel ezelőtt készült filmeket, de azt is jó látni, hogy akár a fiatalok most az egyetemre gondolva, hogy azért vannak olyan ötletek, vannak olyan filmtervek, akik nem feltétlenül arra törekszenek, hogy most minél nagyobb tömeget megszólítsanak, hanem van valamilyen mondani valójuk, valamit szeretnének megfogalmazni, amit az ő életükben tapasztaltak, és ezt átadni egy költőibb filmnyelven, ha nevezhetem ezt így, és én örvendek, hogy azért erre még van igény, akár az elkészítésére, akár a megtekintésére, még ha nem is akarja ezt mindenki nézni, de nincs ezzel semmi gond. Szerintem annyira sokféle film készül, mindenki megtalálja azt, ami a számára a legkedvesebb.
És akkor térjünk vissza a technológiára. Mi várható a jövőben, milyen újabb megoldások érkezhetnek, akár számítógépes trükkök, akár vágás, akár eszközök tekintetében?
Szerintem, ami most a legnagyobb változást fogja hozni, az a mesterséges intelligencia. Hogy erről most rengeteget hallhatnak a hallgatók, minden tartalomgyártó próbál foglalkozni a témával, hiszen ez nagyon felkapott lesz az elmúlt, nem tudom, fél évben, és szerintem ez, ami a legnagyobb változást fogja hozni a filmgyártásban. Ugye, hogyha picit is utána nézünk, akkor azt látjuk, hogy alkotásokat készít. És tényleg azt kell mondjam, hogy néhány kulcs szó megadásával olyan festményeket, nyilván digitális módon, de olyan festményeket, fényképeket rak össze a mesterséges intelligencia néhány másodperc alatt, ami lenyűgöző. Vagy amire már talán azt tudom mondani, hogy elgondolkodtató. És ez ijesztő, és volt is nem régiben arra példa, hogy valaki a mesterséges intelligenciát kérte arra, hogy összerakjon egy képet, elküldte egy pályázatra, és nyert. És akkor nyilván feltevődik a kérdés, hogy akkor ez kinek az alkotása. És én nagyon kíváncsian várom, hogy ezek a képek mikor fognak megmozdulni. Hiszen ugye a film is lényegében egy másodperc alatt 25 fénykép, vagy festmény, vagy rajz, vagy bármi, és akkor mozgóképként fogjuk ezt észlelni, hogy a mesterséges intelligenciának szerintem ma már nem kihívás, hogy akár elkezdjen mozgatni egy általa megalkotott fotót, vagy rajzot, és ez valószínűleg, hogy nagyon fel fogja gyorsítani a filmgyártást, főleg nem tudom, akár az animációs filmek készítését.
Bizonyos gifeket már képes a mesterséges intelligencia gyártani, ugye ezek a kicsi apró bélyegszerű mozgó dolgok, amik hát megfeleltethetőek végül is egy 3-4 másodperces filmnek, szóval valóban közel járhatunk ehhez. És nem beszéltünk össze, én amikor készültem erre a műsorra, akkor a kérdések sorrendjében pont most következne a mesterséges intelligencia. De én nem a képi világra térnék ki először, hanem a forgatókönyvírásra, hiszen azt már tudjuk, az már valóban itt van teljes mértékben, hogy a mesterséges intelligencia tud válaszolni a kérdéseinkre, az informatikusoknak nagy segítséget jelent a programírásban, és valamilyen újságcikkszerűségeket is már egész jó szinten meg tud írni, ami pedig már nem nagy különbség egy forgatókönyvtől, és mindezt teszi magyarul, szóval a forgatókönyvírás is itt lehet a közelben. Lehet, hogy akkor a jövőben a filmek végén a forgatókönyvíró nevénél az lesz, hogy ChatGPT, vagy Bing AI, vagy röviden annyi, hogy a mesterséges intelligencia írta.
Ez olyan szempontból is érdekes és vitatott, hogy vajon átveheti-e az alkotó ember szerepét. Hiszen azért szeretünk magunkra, emberekre úgy gondolni, hogy azért ez nem egyszerű matematika megírni mondjuk egy forgatókönyvet. De ennek ellenére valóban mi kipróbáltuk bizonyos film ötlettel, és azt mondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy légy szíves, írj egy forgatókönyvet egy rövid filmhez, ebben a témában. És megírta néhány másodperc alatt. Én ezt most nem, olyan szempontból nem szívesen verem nagy dobra, hogy mindig mondtam, hogy hú, ezt a diákoknak azért nem mondjam el, mert könnyen hoznak majd be olyan forgatókönyveket, amit megíratnak néhány másodperc alatt, és azért hadd még dolgozzunk mi, és tanuljuk meg ezt a folyamatot, hiszen megvan a varázsa. De én azt mondom, hogy akár egy-egy kezdő írónak az írásával abszolút vetekszik az, amit néhány másodperc alatt összerak, és egyszerű utasításokkal azt tudjuk mondani, hogy finomíts a karakteren, és finomítani fog a karakteren. Úgyhogy egyszerre lenyűgöző és ijesztő az, hogy igen, lehet, hogy egy forgatókönyvet meg tud írni, de nem tartom kizártnak, hogy ugye itt az előző témára kanyarodva, hogy lehet, hogy ezt a saját általa megírt forgatókönyvet még össze is tudja rakni nem sokára egy kis animációs filmként, vagy általa generált, hiszen annyira fotorealisztikus képeket is készít, akár nem létező embereket hoz létre, megadjuk, hogy milyen színű legyen a szeme, a haja, és milyen testtartása legyen, és legenerálja nekünk ezt a fotót. Szóval innen kezdve szerintem most már csak minimális idő és fejlesztés kérdése az, hogy ez mikor fogja az általa generált forgatókönyvet leforgatni, és akár egy kész filmként elénk tárni.
Vagy mekkora segítséget nyújthat a mesterséges intelligencia az utómunkában, hogy megoldja az effektek berakását, megoldja a vágást, és mindazt, ami sok és időigényes munka volt, mindazon túl, hogy rengeteg ember dolgozott és dolgozik jelenleg is ezen a területen, akiknek a helyét talán könnyűszerrel át tudja venni a mesterséges intelligencia.
Igen, valószínűleg azt a műsor elején hoztad, hogy mennyit kell kattintani ahhoz, hogy egy film elkészüljön egy számítógép előtt ülve. Valószínűleg, hogy a jövőben sokkal kevesebbet fog kelleni, mert a mesterséges intelligencia rengeteg olyan apró, lékos, pepecs munkát, amit tényleg akár több 10-20 ember végzett mostanig egy film elkészítéséért, azt valószínűleg, hogy ki tudja majd könnyűszerrel váltani. Mert felismeri, tanulja ezeket a dolgokat, és nyilván sokkal, sokkal gyorsabb lesz ebben, mint a, most nevezzük favágó munkának a filmstúdióban ülő személy. És ezeket nagy valószínűséggel ki fogja váltani. Számomra azért még mindig az izgalmas kérdés, hogy vajon az alkotói folyamatban ki tudja majd váltani az embereket.
Még egy gondolat erejére visszatérnék a közösségi médiára, mert ahogy a TikTok, a Facebook és a YouTube, ahogy felsoroltuk már a műsor folyamán, átalakították a filmkészítő fogalmát. Ugyanúgy, ahogy átalakították bizonyos értelemben az újságíró fogalmát is, hiszen ma mindenki kiposztolhatja a véleményét írásban, viszont bárki előkaphatja a telefonját, és ezeken a közösségi médiás felületeken belül vagdoshatja össze a videóját, kisfilmét, ha úgy tetszik. Ennek tekintetében mennyire változott meg napjainkban a filmkészítő idézőjeles meghatározása?
Én mindig azt mondom, hogy bárki lehet filmkészítő, de amióta nem tudom, 8 mm-es kamera kapható volt, vagy elérhetővé vált az emberek számára, most ha, nem tudom, archív felvételeket keresgélünk az interneten, azért egész izgalmas próbálkozások voltak ezelőtt 30-40 évvel is akár. Nyilván sokkal kevesebb embernek volt erre lehetősége. Ha van egy jó történet, akkor azt mondom, és egy minimális tehetség, illetve rászánt idő, hogy ebből valóban film legyen, akkor én azt mondom, hogy ma már szinte bárki készíthet izgalmas, rövid filmet. Nyilván ez nem fog a vizualitásban, az erős, nem tudom én, utómunkában hasonlítani a hollywoodi produkciókhoz, de akár izgalmasan egy érdekes képi világgal meg tud fogalmazni ma már szinte bárki egy történetet, amit ő megír, kitalál, elképzel, és ezt azt hiszem, hogy egy kis csapat meg tudja valósítani relatív könnyen, főként annak köszönhetően, hogy azért, ha már a közösségi oldalakról beszélünk, és mondjuk a YouTube-ra ekként tekintünk, akkor nagyon sok oktató videó van, hogy úgy tudjuk megtanulni ma már akár a filmes szakmát, hogy nem vagyunk rákényszerítve, hogy egyetemet végezzünk ehhez. Főleg ennek a technikai részét, de akár mesterkurzusokat találhatunk rendezőktől. Rengeteg információt megtanulhatunk, és ez nagyon izgalmas például az oktatásban is, hogy én nagyon gyakran azt mondom, hogy lassan fölöslegessé válik az eszköz használatnak a tanítása, hiszen erről annyi anyag van, hogy sokkal fontosabb az alkotásra koncentrálni, vagy felhívni arra figyelmet, hogy hol lehet ezeket az információkat megtalálni, hiszen ez egyébként már mind adott, és mindenki abba az irányba tud tovább kutakodni, amelyre tényleg fejlődni szeretne, vagy amire éppen szüksége van.
Az eszközök pedig egyre olcsóbbak is lesznek, miközben talán az bontakozik ki jelenleg a piacon, hogy a humán erőforrás meg egyre drágább. Hogyan nézett ki a filmkészítés költsége ezelőtt 10 évvel, és meglátásod szerint hogyan fog kinézni 10 év múlva?
Most behoztuk a mesterséges intelligenciát, valószínűleg ez azért egy komoly terhet fog levenni a filmkészítők válláról, hiszen maga a szoftver, a nevezzük akkor a mesterséges intelligenciának, fog valószínűleg rengeteg dolgot megoldani, amit eddig embereknek kellett akár komoly órabérben kifizetni. Ugyanakkor azt látom, hogy amiatt, hogy itt van egy nagyon erős verseny, hogy kinek a filmjét nézik meg többen, emiatt a komoly produkciókban azért most is próbálnak egyre több pénzt belepompálni, annak érdekében, hogy ez különlegesebb legyen, mint a másik. És nyilván ez az esetek többségében a pénzről szól, hogy minél több pénz, annál több lehetőség van. Úgyhogy nem hiszem, hogy a nagy produkciók ára az látványosan csökkenni fog, talán a mesterséges intelligencia ebben segíteni fog. Ahol egyre elérhetőbb az átlagos felhasználó, vagy az amatőr filmkészítő, aki tényleg már lassan olyan eszközöket tud beszerezni, amit akár utána, nem tudom, Netflixen van például fent olyan rövid filmválogatás, ami akár egy része telefonnal készült, vagy teljesen amatőr filmesek készítették, de annyira jó az történet, hogy belefért és beválogatták rövid filmek közé, és ezáltal kerül azt hiszem picit a szakma közelebb az átlagos felhasználóhoz, hogy most már nem muszáj bekerülni egy hollywoodi stúdióba ahhoz, hogy elkészítse egy rövid filmet, hanem tényleg kellő akarattal, minimális anyagi ráfordítással el tudod készíteni.
Műfaji és terjedelmi szempontból akkor mire lehet számítani a következő egy évtizedben? Kristálygömb nincs nálunk, és jósolni sem tudunk, de gondolom azért vannak erre vonatkozó jelek.
Én arra kíváncsi vagyok, és talán erre mutatkoznak már jelek, hogy a rövid filmek újra divatosabbá válnak, és nem csak a kezdő filmeseknek az ugródeszkája lesz az, hogy rövid filmeket készítenek, mert nyilván az kevesebbe kerül, kevesebb energiát vesz igénybe, de fesztiválokon lehet már dobbantani, bizonyítani azt, hogy képesek vagyunk egy nagyjátékfilmet elkészíteni, de szerintem ennél izgalmasabb a rövid film, és rengeteg lehetőséget rejt, én nagyon szeretem őket, úgyhogy bízom abban, hogy talán ez a kicsit a TikTokon, a egyéb közösségi oldalakon is egyre nagyobb trend és hódító rövid filmek picit segítenek abban, hogy a rövid filmek a 15-20 perces, 30 perces rövid filmek reneszánszukat éljék, de ugyanakkor már vannak fesztiválok, akik például az egy-másfél perces filmekre specializálódnak, és azt mondják, hogy másfél percben fogalmaz meg egy történetet, és csak ilyen alkotásokat vetítünk, ilyen alkotásokat várunk zsűrizésre. Úgyhogy szerintem ez lesz egy olyan típusú átalakulás. Valószínűleg a streaming szolgáltatókon is majd egyre több rövid filmmel, tartalommal találkozunk. Az interaktivitás kérdése is nagyon izgalmas, hogy látunk erre is próbálkozásokat, hogy egy filmet általunk összerakott sorrendben nézhetünk meg, lehetőségünk van választani, hogy a főhős most jobbra menjen, vagy balra menjen. Ugye, hogy az online fogyasztás miatt ez egyre elérhetőbb, meg megvalósíthatóbb. Úgyhogy valószínűleg, hogy próbálnak új és új megoldásokat behozni, hogy valamivel a nézőt megfogják, elvarázsolják.
Beszélgessünk akkor erről a 10 év múlva, viszont már a digitális világ percei lejártak. Szilárd, köszönöm, hogy a mai műsor vendége voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Szigeti Szenner Szilárd doktorandusszal, filmes szakemberrel, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.